Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatási igazgató helyettese. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok! Előrehozott választást tartottak Spanyolországban. Miért volt erre szükség?
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ugye a probléma az volt, hogy a kisebbségben kormányzó Pedro Sánchez vezette kormánynak gyakorlatilag nem sikerült elfogadtatni az idei költségvetését, és hát anélkül ugye egy ország meg egy kormány nem működhet. Ugye a legnagyobb probléma minden kormány esetében az, hogyha nem sikerül az adott évi költségvetést elfogadni, akkor gyakorlatilag nem tudja biztosítani a minimális döntési kereteket az adott évre, ugye a pénzt gyakorlatilag, és hát ezzel olyan kényszerbe, lépéskényszerbe került Pedro Sánchez, amiből csak egy kiút volt, ez pedig az előrehozott választás. A kérdés csak az volt, mikor?
Eleve előrehozott választásokkal tervezett, ha én jól emlékszem, mert hogy úgy lépett be a kormányba, hogy az előző kormányfőt bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatták, és alig volt képviselője a parlamentben. Kormányzáshoz szükséges mennyiség pedig egyáltalán.
Igen, igen. Alapvetően ugye az előző kormányfő Mariano Rajoynak a bukása az annak volt köszönhető, hogy egy korrupciós elítélték magát, a néppártot, bűnösnek találta a legfelsőbb bíróság, és ugye ez egy akkora politikai zicser volt a szocialistáknak, hogy nem tehették meg, hogy nem nyújtanak be egy ilyen indítványt, ilyen bizalmatlanság indítványt, ami egyébként a legnagyobb meglepetésre ment át, tehát néhány nappal a szavazás előtt egyáltalán nem volt biztos ennek a kimenetele, de végül mindenki összefogott Mariano Rajoy ellen, és ezért egy pár szavazattal gyakorlatilag sikerült Pedro Sánchez miniszterelnöki székbe ültetni. Tehát nem sok közös pont volt ezen pártok, baszk, katalán, radikális baloldal, szociáldemokrata, mindenféle pártok meg rászavaztak Pedro Sánchez, mert úgy voltak vele, hogy bárki csak Mariano Rajoyna, és bárki csak ne a néppárt. És itt az egyetértés véget is ért, és ettől fogva nem sikerült Pedro Sánchez-nek összehoznia egy olyan kormányzó többséget, amivel gyakorlatilag csak a minimális dolgot, az említett költségvetés sikerült volna elfogadtatnia. Ezért ugye két lehetősége van, vagy lavíroz tovább a tavalyi költségvetésnek a tovább vitelével, ami gyakorlatilag egy politikailag egy elfogadhatatlan szenárió volt, vagy előrehozott választásokat ír ki. Ugye itt két lehetőség volt, az egyik a mostani múlt vasárnapi, illetve tegnapi választási nap, vagy pedig az európai parlamenti választások napjára történő kiírás. Ez ugye azért nem volt jó ötlet, mert az európai parlamenti választások napja május 26-án már tartományi és önkormányzati választások is vannak. Még aznapra rátenni egy szenátusi és kongresszusi választást, ez túl sok lett volna részben az adminisztrációnak, részben pedig magának a politikai diskurzusnak is, hát annyira összemosódott volna a helyi, az európai és a nemzeti kérdések, hogy ezt nem lehetett volna rendesen a kampányt lefolytatni, ezért szétszették gyakorlatilag a választást. Ugye most volt egy nevezzük országgyűlés, de Cortez választás szenátussal, kongresszussal, és egy hónap múlva pedig a következő választás, ugye ez Európában mindenhol az európai parlamenti választás, és náluk egy önkormányzati választási nagy boom, tehát az összes polgármestert, madridi főpolgármestert, az egyes közgyűléseket, tehát városi közgyűléseket, és a tartományok jelentős részében a tartományi kormányokat is most fogják megválasztani.
Mariano Rajoy elleni bizalmatlansági indítvány idején volt egy olyan spekuláció, hogy ezt egy bizonyos technikával, mondjuk egy lemondással megelőzhette volna.
Igen.
És akkor nem került volna választás nélkül automatikusan Sánchez a kormányfői székbe. Az kiderült mára, hogy miért nem lépte ezt meg?
Részben dacból, részben meg ő se gondolta volna, hogy össze fogja tudni a megfelelő szavazatokat gyűjteni a Pedro Sánchez. Tehát, hogy Mariano Rajoy egy kávézóba beszélgetett a legközelebbi kollégáival, miközben a parlamentben folyt a vita az ő felfüggesztésről, illetve kirúgásáról. Azt gondolta, hogy nem lesz meg. Nincs az a csillagoknak az az állása, amivel őt el lehetne mozdítani, és hát nagyon véletlenül egyébként, és csak pár órával a végső szavazás után derült ki az, hogy mindenki, a legutolsó baszk és katalán szeparatista is inkább Pedro Sánchezre fog szavazni, mint hogy Mariano Rajoy vigye tovább a miniszterelnökséget. Úgyhogy ez egy véletlen volt, tehát ez Pedro Sánchez egy nagy politikai túlélő, ugye már többször lemondott a szocialista pártnak a főtitkárságáról is.
Rossz választási eredmények után.
Így van, igen, egy szokás, nem mindenhol, de van, ahol szokás, és ezek után pedig mindig a saját szavazóbázisa újból megválasztotta őt magának a pártnak a vezetőjének. Először ugye véletlenül lett miniszterelnök, nevezzük véletlennek ugye a tavalyi eseményeket, és idén pedig egy igen komoly választási győzelemmel úgy tűnik, hogy meg fogja tudni tartani ezt a pozíciót.
Mi történt a gyenge választási eredményektől napjainkig a jó választási eredményig? Mi változott a spanyol politikában?
Hát ugye egyszer volt egy igen komoly néppárti bukta, ez alatt értem, hogy a korrupciós vádak ugye korábban csak úgy voltak, hogy hát, hogy folyamatban lévő ügy, mindenki tagadott mindent, de amikor a legfelsőbb bíróság jogerősen kimondja azt, hogy a néppárt korrupt, azért ez egy igen komoly dolog. Tehát ugye ez, nem is emlékszem, hogy a spanyol történetben valószínűleg soha, de más európai országok történetében, hogy egy pártot, mint jogi személyiséget korruptnak minősítenek, azért ez egy igen egyedi dolog, és ez gyakorlatilag összekovácsolta a néppárt ellenzőit. A másik igen komoly tétel, ez pedig a katalán szeparatizmus volt. Tehát a katalán szeparatizmusból nagyon sok dolog a spanyol belpolitikában megváltozott. Az első, az egy radikális jobboldali pártnak, a Voxnak a megjelenése, amely az andalusz tartományi választásokon tavaly egy nagyon komoly eredményt ért el, bekerült a parlamentbe 15% körüli választási eredménnyel, és ugye ezáltal a jobboldal még jobban megosztottá vált. Tehát ugye a néppártnak a jobb szárnyából kialakuló Vox, illetve a jobb-közép liberális polgárok tömörülés gyakorlatilag hárman fedik le jelenleg a jobboldali szavazópolgárokat, és ennek megfelelően meg is oszlik az ő szavazatuk. És ezzel szemben pedig a szocialista párt, a szocialista munkáspárt pontosan, sikerült visszalapátolni a szavazókat, akik eddig elpárologtak, vagy otthon maradtak, vagy kiábrándultak a szocialista pártból, mert azt látták, hogy Pedro Sánchez néhány olyan szimbolikus témát nagyon jól megragadott az elmúlt 10 hónap miniszterelnöksége alatt, amivel ők egyet tudnak érteni, mert összetudták rántani a szavazóbázist, illetve pont a katalán szeparatizmussal bizonyos szembenállást mutató Vox, aki a spanyol egységet és a nagyon komoly konzervatív értékeket mutatja föl a választóinak, sikerült a baloldalnak gyakorlatilag szavazókat nyernie, mert azt tudta mondani, hogy tessék, Franco óta először szélsőjobboldali párt be fog jutni a parlamentbe, ha nem szavaztok rám, akkor egy ilyen kormány is alakulhat, ahol a néppárt a polgárokkal és a Vox-szal összeáll, ahol szélsőjobboldali lesz az egyik koalíciós partner. És ez egy nagyon komoly motiváló erője volt annak a bázisnak, aki lehet, hogy el sem akart menni először szavazni, de aztán úgy voltak vele, hogy a jobboldali, szélsőjobboldali veszéllyel fenyegetve érezték magukat, és azért elmentek szavazni, de ugyanez vonatkozik például a katalán és a baszk pártok nagyon erős szereplése mögött is, hogy ott is a nacionalisták egy jelentős része úgy érezte, hogy el kell mennie szavazni a saját bázispártjaira, a szeparatista pártokra, hogy megmutassák a szélsőjobboldalnak, hogy igenis ők itt vannak és a hangjukat akarják hallatni.
Visszatérve a történet első felére, a spanyol legfelsőbb bíróságra könnyű kézzel csinált politikát? Vagy nem volt más választása a spanyol legfelsőbb bíróságnak? Magyarán milyen a spanyol bírósági és jogállami rendszer?
Alapvetően független, tehát nem lehet elvitatni a függetlenségét. És azok az ügyek, amelyek a néppárt körül voltak az elmúlt 15 évben, azok nagyon komoly ügyek voltak, igen komoly bizonyítékokkal álltak elő, ezeknek egy jelentős része kiszivárgott az internetre, illetve újságírók megszerezték és cikkeket írtak belőle, és nagyon komoly korrupciós ügyek voltak, ugye főleg az ingatlan lufi idején elkövetett különböző dolgokra kell gondolni, hogy hogyan állt össze mondjuk a néppárti miniszterelnök által vezetett tartományi kormány, a tartomány tulajdonában lévő bankkal, amit szintén az általa kinevezett bankárnök vezetett, aki pénzt adott olyan gazdasági érdekcsoportoknak, akik építkeztek. És ugye így körbeért az egész szál, mert ugye az építési engedélyt az kiadta a tartományi hivatal, átminősítettek bizonyos földterületeket építési területté, majd ezt megfinanszírozta a saját bankja, ebből iszonyat mennyiségű pénzeket szerzett be bizonyos vállalkozók, amit utána sokszor be is dőltek.
És el is tűnt.
És el is tűnt, és itt több milliárd euróról van szó egy-egy ügy esetében. Összességében az egész ingatlan piacról 100 milliárdos nagyságrendben párologtak el pénzek, ugye főleg az áresés, illetve a csődbe ment építkezések is gyakorlatilag elrohadt betontömbök miatt, amiben belefektettek pénzeket.
Akkor ezek szerint Spanyolországban az nem volt egy dilemma, hogy a legfelsőbb bíróság csináljon-e politikát egy ilyen döntésre, mert hogy ezzel a döntéssel nyilvánvalóan politikát csinált.
Hát politikát csinált, igen, de az a helyzet, hogy nem koncepciós per volt. Tehát, hogy itt nagyon komoly bizonyítékok voltak, amiket egyszerűen nem lehetett ignorálni. És hát ugye így nehéz azt mondani, de akkor is politikát csinált volna a legfelsőbb bíróság, ha azt mondja, hogy nem szemet hunyok a fölött, hogy egy párt szervezetten pénzt lapátol ki, tehát ez ugyanúgy politika csinálás lett volna, mint az, hogy végzi a dolgát, és igenis pellengére állít olyan politikusokat és olyan pártokat, amelyeket tényleg bűncselekményeket követtek el.
A bírósági döntés idején még mindig a múltban vagyunk, nem a mostani választáson. Miért nem lépett többet a néppárt, hogy ezt a felelősséget valahogy a párttól, ami nehéz ügy, mert a pártot ítélték el, eltávolítsa?
Igen, hát alapvetően ugye egy kvázi generációváltás történt pont ennek a kapcsán. Tehát ugye Mariano Rajoy távozását követően gyakorlatilag az új pártvezetésnek szinte semmi köze nem volt már az előző pártvezetéshez. Tehát majdnem minden elnökségi tagot leváltottak, és új generáció került az előtérbe, aki új politikát, új típusú politikát, új prioritásokat ígért. Csak hát az a helyzet, hogy a választók ezt nem igazán hitték el, hiszen kevesebb, mint felére esett vissza a néppárti képviselőknek a helye a Cortesben, és ez ugye egy nagyon nagy arcú csapás a néppártnak, aki azért sokkal szebb időket is megél, tehát ez egy történelmi vereség, amit most fel tud mutatni. A mostani elnök az egy fiatal úriember, aki egyébként a Mariano Rajoy előtti miniszterelnök Aznárnak a neveltje, mondjuk így.
Mi történt a kampányban? Miről kampányoltak ilyen előzmények után a spanyol politikai erők?
Hát alapvetően a kampánynak a legmeghatározóbb témája az a katalán szeparatizmushoz való viszony, és hogy milyen választ adjanak egyes pártok erre, de ezen kívül persze az Európai Unióhoz történő viszony szintén felmerült, nagyon kevés szó esett a migrációról, az illegális bevándorlásról, nagyon komoly vitákat váltott ki a munkanélküliség, ami még mind a mai napig egy komoly probléma a Spanyolországban, illetve egy olyan tehát olyan téma is felmerült, ami egyébként lehet, hogy Magyarországon és máshol is majd előbb-utóbb elő fog kerülni, hogy elnéptelenedik a vidék. És azt mondják, hogy, és olyan statisztikák vannak, hogy a kis falukban gyakorlatilag már csak idős emberek élnek, már nincsenek fiatalok, nincsenek családok, és ha vannak, azok mind bevándorlók. És ez egy nagyon komoly problémát, egy nemzeti szintű problémát jelent az, hogy az ország területének, láttam ilyen típusú statisztikákat, 17%-án, ugye rurális területek, a lakosság 0,3%-a él. Tehát olyan kis falvak vannak, tehát több ezer olyan falu és település van, ahol 100 főnél kisebb a lélekszám. És ezek közül nincsenek kiskorúak, mondjuk a 100 főből, egy se.
Ha nincs kiskorú, nincs iskola. Nincs igazából orvosi ellátás.
Ez így van, és nagyon sok olyan faluban, és látszódnak, tehát lehet látni ezeket a riportokat a spanyol televízióban, ahol azt mondják, hogy a házi orvosi ellátás hetente egy nap van, mert ugye egy orvos van, aki ezeket a falukat körbejárja, és minden nap máshol rendel.
Megoldási javaslatokat, ilyeteket mindig a kormányon lévőktől szoktak követelni. Pedro Sánchez kormányon letett az asztalra?
Hát voltak bizonyos tervek, de értelemszerűen 10 hónap kormányzás az ugye nem az a kategória, amire túl sok mindent számon lehet kérni Pedro Sánchezen.
Nagy reformok nincsenek.
Pedro Sáncheznek voltak javaslatai nagy reformok, tehát alkotmányreform kapcsán, és a helyzet az, hogy erre nincs meg a kellő támogatottsága és a többsége, közel se. Tehát ugye ezt mind a szenátusban, mind a Cortesben kétharmados többséggel kellene egy ilyen jelentős alkotmányreformot végigvinni. Erre jelenleg semmi esély nincsen. Ugye ő egy olyan szintű alkotmányos átalakítást javasolt korábban, megvitatni legalábbis, hogy egy szövetségi állam formává alakuljon át Spanyolország, a mostani félig centralizált az autonóm tartományoknak bizonyos autonómiát adó hát alkotmány struktúrából mozduljon egy föderális, egy német típusú föderális áram irányába, ami bizonyos szempontból megoldást tudna adni a baszk és katalán függetlenségi törekvéseknek is, már azzal, hogy őket egy szövetségi állam formába tudná átterelni, ezért az autonómiát ugye olyan olyan szintre emelni, ami gyakorlatilag mondjuk egy német bajor szintet jelent, viszont az alkotmányba beletennék ugyanúgy, hogy kiválni nincs lehetőség ebből a szövetségi országból. Most is benne van, és a német alkotmányba is benne van egyébként. Úgyhogy ilyen szempontból a német alkotmányt és a német államformát tekinteni egy olyan útnak, ahol a baszkoknak, meg a katalánoknak azért tudna is adni valamit, de egyben tudná tartani mindemellett az országát. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ez megoldás lenne, de abban biztos vagyok, hogy ez a megoldás nem fog átmenni jelenlegi törvényhozáson.
Ez a megoldási javaslat volt az, ami után a jobboldali ellenzéke lehazárulózta Pedro Sánchez kormányát, vagy ez egy másik baszkokkal kapcsolatos javaslat volt?
Az a katalánokkal kapcsolatos javaslat volt, illetve nem is javaslat volt, hanem az, hogy elfogadta a katalánok támogatását, ugye itt ez volt az, és hogy egyáltalán szóba állt a szeparatistákkal, legalábbis ez volt a vád, hogy ő összeállt velük, és az ő hatalma az a szeparatisták támogatásától függött. Ugye ez olyan szempontból igaz volt, hogy végülis a szeparatisták rászavaztak, és miatta lett miniszterelnök, viszont az is igaz, hogy utána viszont semmilyen engedményeket nem adott nekik. Tehát, hogyha valaki megnézi, hogy az elmúlt néhány hónapban mi történt mondjuk a katalán szeparatisták pere kapcsán, továbbra is előzetes letartóztatásban van mindegyik, ugyanúgy folyik a büntető eljárás távollétében nagyon sok katalán politikus a szemben, ugye többek között a Brüsszelbe tartózkodó Puigdemonttal szemben is, de Svájcban is tartózkodnak más politikusok, katalán szeparatista politikusok, és akik viszont otthon maradtak, azok előzetes letartóztatásban várják a döntést, ami akár 30 év fegyház is lehet. Úgyhogy ilyen szempontból Pedro Sánchez nem avatkozott be, még ha esetleg lett volna lehetősége is, ugye itt a bírósági ügyeknél, nem avatkozott be, és nem tett nekik semmilyen kedvezményt. Úgyhogy azt gondolom, hogy bizonyos szempontból nem megalapozottak azok a vádak, amelyeket a jobboldali pártok mondtak ellene, Pedro Sánchez ellen, hogy összeállt a szeparatistákkal. Az, hogy itt sikerült megbuktatni a Mariano Rajoyt, ez egy dolog. Tehát ez egy politikai alkú lehet mögé sejteni, de bizonyítani azt nem lehet.
A szeparatisták szavazata hiányzott a költségvetéshez?
Pontosan.
Tehát így viszont összeáll a kép.
És ugye ez az, ami gyakorlatilag ezt a hipotézist, hogy így nevezzem, megbuktatja, mert ha összeállt volna katalán szeparatistákkal, akkor még most is ő kormányozna az ő segítségükkel.
2020-ig nagyjából addig szól a ciklusa. Szólt volna a ciklusa. Tehát nincs összeesküvés, egész egyszerűen meggondolták magukat a szeparatisták ebben a
szeparatisták ugye azt mondták, hogy ők engedményeket kérnek ilyen meg ilyen ügyekben, és erről nyilvánosan azt mondta, hogy nem. Erről ő, hogy az ország egységét veszélyeztessék, erről ő nem hajlandó tárgyalni, sok mindenről hajlandó tárgyalni, erről nem.
Jöjjön az előrehozott választás.
És erre az gyakorlatilag nem volt más választása.
Az előrehozott választás előtt ezt jobb oldalról több tízezeres tömegtüntetésekben is követelték. Kiszámolt jól az előzetes kutatásokból, véleményekből vagy megérzésekből?
Hát alapvetően elég egyértelmű volt, hogy Pedro Sánchez 10 hónapos kormányzását követően valamennyivel nagyobb frakcióra tehet szert, tehát növelni tudja a támogatóinak az arányát, viszont az az eredmény, amit elért, az akkor, amikor kiírta a választást, akkor azért még ez nem volt várható. Közvetlenül a választások előtt egy héttel mutatott eredmény, tehát előrejelzések már azt mutatták, hogy jó eredményt fog elérni, de amikor ő kihirdette a választásoknak a dátumát, akkor még nem állt ilyen jól a közvélemény kutatásukban, tehát nagyon jó kampányt folytatott ebből.
Ez februárban volt, amikor kiírta.
Igen, tehát gyakorlatilag kettő hónap alatt jó pár százalékot sikerült összekaparnia. Itt ezek a plusz százalékok az ottani elemzőknek a véleménye szerint alapvetően a szélső jobb oldalal való riogatásnak köszönhető, és annak, hogy rekord magas volt a részvételi arány a választásokon, tehát 75% fölött mentek el az emberek szavazni.
Miért? Mi ez a magas választási részvétel? Ez hosszú évtizedek óta, inkább csak évek óta nem volt rá példa.
Igen, hát ugye, ahogy említettem, tehát a szélső jobb oldali veszélye, hogy ők nevezték, ugye a Vox-nak az előretörése, illetve az, hogy a közvélemény kutatások a Vox-nak mint 15%-ot mutattak, ehhez képest 10% körüli eredményt sikerült elérnie, tehát ugye 24 fős frakciójuk lesz, ugye 99%-os eredményeket látunk, a 100%-os eredmények még nincsenek meg, de ez nem valószínű, hogy változni fog. 38 fős frakciót jósoltak nekik a jelenlegi 24 helyett. Tehát felülmérték, és ugye ezek a közvéleménykutatók utólag módszertani, mindenféle egyéb számítási dolgokkal indokolják ezeket, de nincs kizárva, hogy tényleg az volt, hogy azok a szavazók, akik biztosra mondták, hogy elmennek választani, ezeken belül 15% volt a Voxra szavazók aránya. Viszont nagyon érdekes, hogy a szavazóknak egy jelentős része, több mint egyharmada ott döntött el aznap, esetleg az urnánál, hogy kire fog szavazni, és jó esélye ezeknek a szavazók jelentős része nem a szélső jobb oldalra szavazott, hanem a polgárokra és a szocialistákra.
Honnan jön a Vox? Nem a semmiből jöttek, nem, hanem kivállással egy másik
így
politikai
van,
erőből.
Van. A néppárt. A néppártnak a jobb
szélén. 100%-kal indultak, és most 10-nél vannak.
Így van, tehát ők a Voxnak, tehát a néppártnak a jobb széléről vált ki a Vox, és onnan szerezte meg gyakorlatilag a képviselőinek és a politikusainak a nagy részét, és ugye, ahogy említettem, egy igen komoly nacionalista évrendszerrel, többek között a katalán szeparatizmus és basz szeparatizmus elleni fellépéssel kampányoltak. Például az andalusz kampánynál nagyon komoly szerepet kapott az illegális bevándorlás, fegyvertartásnak az enyhítése, tehát nagyon érdekes összefüggéseket lehet látni mondjuk a Trump vagy a Bolsonaro félet, a brazil Bolsonaro féle kampánynal, szintén fegyverviselés, illegális bevándorlás, Lédelem. Nemzeti öntudatnak az erősítése, tehát nagyon sok olyan dolog köszön vissza a Voxnál is, ami mondjuk más radikális jobboldali pártoknál is, vagy jelölteknél is visszaköszön, más kontinenseken egyébként, úgyhogy érdekes ilyen összefüggéseket látni. Összességében ott nagyon jól szerepeltek Andalúziában, 15% körül, a szavazataik jelentős részét annó a néppártól vitték el, illetve bizonyos kiábrándult szocialista baloldal és egyéb más szavazóktól is, de meglepetésszerű győzelmet arattak, és gyakorlatilag az andalúz választások óta pár hónap alatt sikerült országos szinten olyan ismertségre szert tenniük, amivel egy 10%-os eredményt elértek.
Fotel kérdésnek tűnik, de ha egy néppárt tudja, hogy a belőle kiválók milyen politikát akarnak csinálni, miért nem tartja bent ilyen üzenetekkel legalább a szavazóikat? Miért hagyja, hogy menjenek és egy világos 10%-os sikert érjenek el? Milyen elmagyarázat?
Helyzet az, hogy ugye Pablo Casado és a néppártnak a hagyományos témái azok nem ezek voltak. Tehát, hogy ők úgy voltak vele, hogy nagyobb kihívásnak értékelték a polgárok nevezetű jobb-közép tömörülést, és úgy voltak vele, hogyha közép irányba mozdulnak el, és nem a jobb szél irányba, akkor több szavazót tudnak megmozgatni.
Többen vannak középen,
igen,
ezt gondolják?
Igen, ezt gondolják. Egyébként nem gondolták rosszul, mert például a két nagy hibája a közvéleménykutatóknak, az egyik a Voxnak a túlbecslése, 50%-kal a túlbecslése, a másik pedig a Ciudadanosnak körülbelül 25%-kal az alulbecslése. A Ciudadanosnak, a polgároknak 40 fős frakciót jósoltak, 43 volt a legmerészebb jóslás, és ehhez képest 57 fős frakciót fognak tudni alakítani, ami azért egy igen komoly eltérés, gyakorlatilag ez a kettő komoly eltérés volt, amit félremértek a közvéleménykutatók, ami azt mutatja, hogy jobb középen tényleg van egy olyan bázis, amit nekik sikerült megszólítaniuk, és jelentősen növelni tudták a szavazatukat, és gyakorlatilag egy olyan szintre érkezett el ez a tömörülés, hogy ténylegesen kihívója a jobb oldalon a néppártnak. És simán lehet, hogy a következő választásokon, akár már most májusban meg is előzi az összes leadott szavazat arányában a néppártot, ami egy nagyon-nagyon egzisztenciális kihívása ennek a régi hagyományos jobb középpártnak.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatási igazgatóhelyettese, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is megtekinthetik.